We are in what I would call the thick of things here in the middle of Hebrews.
Azt hiszem, most belecsapunk a lecsóba, a zsidókhoz írt levél velejébe, vagy a Mark ezt a velejének tartja.
Right in the middle of the meat of what Hebrews is about.
Most jön el valójában a zsidókhoz írt levél igazi lényege.
In many ways, it's, I feel like we are eating our vegetables and fruits that sometimes we don't want to eat.
Néha ugye esszük ugye a zöldségeket, a gyümölcsöket, amit annyira nem akarunk megenni, de kell.
And yet they are so essential for growth.
De annyira fontosak és szükségesek a növekedésünkhöz.
And really it's a true thing that the word of God, no matter how dry it may seem to you, works in you, whether you know it or not.
És ez igaz Isten ígére, hogy bárhogy is, aztán azt érezzük, hogy száraz vagy nem érdekes, vagy nem érint meg, ettől függetlenül az munkálkodik bennünk. Akár tudjuk, akár nem.
The Holy Spirit has a way.
Mert a Szentléleknek megvan a magam útja.
Of using God's word to really minister to you.
És használja Isten igéjét, hogy szolgáljon feléd.
And last week we looked at the covenant, the new and the old, compared them.
Múlt héten ugye megnéztük a régi és az új szövetséget.
And one of the most significant differences is that the old was external and the new is internal.
Az egyik legnagyobb különbség ugye az volt, hogy a régi szövetség, az új szövetség az egy külső dolog volt, az új szövetség velünk pedig már egy belülről fakadó szövetség.
The old had hundreds of regulations that all had to do with outward ritual.
Az a régi nagyon sok törvény és szabály írt elő, és azokat mind meg kellett tartani.
But we saw last week at the end, where we read the verse where Jesus has cancelled that written code that was against us.
De láttuk múlt héten, megnéztük azt az igeverset, amiből kiderül, hogy ez ellenünk felhozott bűnnagysomot, mindezt elvette Jézus.
And now God has written His law upon our hearts. It's something internal.
És most már Isten a szívünkre helyezte az ő törvényét. Most már ez egy belsővé vált dolog.
And the Holy Spirit now is the guide. It guides us into all truth, the scripture says.
És az ige elmondja, hogy most már a Szentlélek az, ami minden igazságba vezet bennünket.
One of the more interesting sermons I have heard was about 2 years ago we had a visiting missionary, Dave Guzik, and he said talked about how Christ said, it's good that I leave you, talking to the disciples before he left to go up into heaven.
Hallottam egy nagyon jó tanítást itt. Dave Guzik egy vendégtanító volt itt pár éve, és ő mondta azt, arról beszélt, hogy Jézus azt mondta a tanítványoknak, hogy jó az, hogy én elhagylak, hogy én most elmegyek innen tőletek.
He said, because if I don't leave, the Holy Spirit will not be able to come. He says, because when I leave, I will send the Holy Spirit.
És azt mondja, mert ha én nem megyek el, akkor nem jöhet el a Szentlélek, mivel én el fogok menni, elküldöm nektek a Szentlélket.
And 1 John says, the Holy Spirit now is our teacher.
Az 1 János elmondja, hogy a Szentlélek most már a mi tanítónk.
And this is why we believe so strongly here that the Word of God is the teacher. We just show you the Word of God. And then you get taught by the word of God.
Ezért is valljuk olyan, és találjuk ezt annyira fontosnak ebben a gyülekezetben, hogy Isten igéjét tanítsuk nektek, mert Isten igéje fogja aztán bennetek elvégezni a munkát.
And we also looked at the tabernacle that Moses was required to build out in the desert.
És ugye megnéztük a szent sátrat is, amit Isten elrendelt, hogy Mózes építsen fel.
And it was movable.
Ez egy hordozható dolog
it had
volt.
To be because the Jews were the Israelites were going around for 40 years in the desert and they had to take the tabernacle with them, so it was a tent, it was movable.
Fontos is volt, hogy az legyen, hisz a zsidó nép 40 éven átvándorolt a pusztaságban, és ugye magukkal vitték a szentét, magukkal vitték a szent sátrat is.
And this tabernacle then was replaced by the temple that Solomon built.
Aztán ez az a sátor, amit aztán levált a Salamon által épített templom.
And by all accounts, this temple was incredibly beautiful and grand and magnificent.
Minden leírás alapján azt mondhatjuk, hogy egy lenyűgöző, fenséges, gyönyörű templom volt ez.
It stood for about 400 years and then it was destroyed by the Babylonians under Nebuchadnezzar.
400 évig állt, majd Nebukadnezar királysága alatt a babiloniaiak lerombolják.
And then a few years later, about 70 years later, it was rebuilt by under a man named Zerubbabel.
Majd Zerubbabel vezetésével 70 évvel később felépül újra.
So the second temple.
Ez tehát második templom.
And in that temple, Herod, who most of us have heard of. He came along and he renovated a little bit, tried to add to it here and there.
Majd az általunk is ismert Herodes egy kicsit fel is újítja ezt a templomot.
And eventually that second temple was completely destroyed by the Romans around 70 AD. In fact, in 70 AD.
Ez a templom, a második templom az, amit a rómaiak lerombolnak 70-ben, időszámításunk szerint 70-ben.
If I remember correctly, August of 70 AD.
Ha jól emlékszem, augusztusban történt ez 70-ben.
And that relates to us because the book of Hebrews was written, they estimate, about 58, between 58 and 70 AD. But they estimate somewhere in those 10 to 12 years before the second temple was destroyed, that the book of Hebrews was written.
Itt kapcsolódunk mi is, hisz a zsidókhoz írt levél körülbelül ennek megírását időszámításunk szerint 58 és 70-re datálják, tehát olyan 10-12 évvel a második templom lerombolása előtt íródik.
In other words, the temple was still standing with all the sacrifices going on.
Tehát magyarul a templom még áll, amikor ez megíródott, az összes áldozati rituáléval és rendszerével együtt.
So that was destroyed by the Romans in 70 AD, and what remains of it is the Western Wall.
Aztán ugye 70-ben lerombolják a rómaiak, és megmarad egyedül a nyugati oldal, nyugati fala a templomnak.
And that's why that wall is so important to the Jews. Ezért, they call it the Wailing Wall, right?
Ezért annyira fontos ez a zsidóságnak ez a fal, ezt ma nevezik siratófalnak.
I read just today, but I didn't have time to research it. They say for many years they thought that was the only wall remaining, but they've since discovered that actually all the walls have remained. But I'm not sure about that.
Én úgy azt olvastam, mert nem tudom, hogy ez így biztos információ, de hogy azt gondolják, hogy nem csak a nyugati fala maradt meg a templomnak, hanem igazából mind a négy fala még állt azután.
Now apparently part of the daily Jewish prayer is that a third temple be built.
Ma is a zsidó emberek napi imádságának része az, hogy a harmadik templom felépüléséért imádkozzanak.
And this third temple will usher in to the Jew believes, the coming of the Messiah.
És ez mint egy előhozza vagy előre lendíti a messiás eljövetelét.
Now where they believe it needs to be built, there are two buildings there already right now.
Az a hely, ahova fel kell, hogy épüljön, ahol ami az elképzelésük, hogy hol kell, hogy felépüljön a harmadik templom, annak a helyén most már két másik épület is áll.
One of them is a building called the Dome of the Rock, which is an Islamic shrine.
Az egyik egy iszlám szentély, a szikla templom.
And then the other is a large Islamic mosque.
A másik pedig egy nagy mecset.
So this is a problem.
Tehát ez egy probléma.
That the Jews want to build the third temple, which there are plans right now going on for this third temple.
Tehát a probléma az, hogy a zsidók fel akarják építeni a harmadik templomot, aminek a tervei már megvannak, és ezen folyamatosan dolgoznak.
But both the Arabs and the Jews have this holy place, the Mount in Jerusalem, and both religions want this spot for their holy places.
De az a hely, ahol ez fel akarna épülni, a szent hely egy másik vallásnak is, és ugyanazon a helyen két vallás is a szent helyének tartja.
And I found it interesting that I read that the Israeli government a while back gave the Muslims authority to have jurisdiction over this area.
És úgy tudom, tehát az a ezzel kapcsolatos hír, hogy ezt a területet a zsidó vezetés adta át a muzulmánoknak.
And yet they want to build the third temple there.
És ők akarják mégis oda akarják felépíteni a harmadik templomot.
Now you can imagine what kind of problems this will result in if they really want to go ahead with. They're going to have to destroy some part of one of those Islamic shrines or
Elképzelhetek, hogy micsoda konfliktust okozna ez, ha ott bármit is rombolniuk kéne ahhoz, hogy ugye építkezhessenek, hisz valamelyik épületet, valamit ott le kéne rombolni.
But according to Revelation, the Antichrist is going to solve the problem. That's why he's going to be revered around the world.
A jelenések könyve alapján az Antikrisztus egyik nagy fontos szerepe, tehát az Antikrisztusnak fontos szerepe lesz abban, hogy megoldja ezt a szituációt, ezt a konfliktusos helyzetet. Ezért is fogják szerte a világon tisztelni őt.
But you know what? This business of an earthly temple or tabernacle really doesn't matter anymore.
De tudjátok mit? Ez a földi templomnak a kérdése igazából már nem számít.
Because this is one of the main themes of the book of Hebrews.
Mert igazából erről is szól a zsidókhoz írt levél.
That Christ now serves in a tabernacle, in a temple, that is in the heavens, no longer on earth.
Hogy most Jézus Krisztus egy mennyei, a mennyben levő templomban szolgál.
And it's hard maybe for us to imagine what does that mean, a tabernacle in the heavens?
Ez nehéz elképzelnünk, hogy pontosan ez mit is jelent, hogy a mennyben levő szentély.
A couple of teachers I heard say they believe it's an actual temple, a physical temple in the heavens. Well, I can't imagine that.
Egyes tanítók szerint ez egy konkrét templom, ami a mennyben lesz, amit én nem nagyon értek.
But whatever it is, it's a tabernacle not made with our hands.
Az viszont egyértelmű, hogy bármilyen is legyen ez a szentély, biztos, hogy nem a mi kezünk által épült.
It's not man-made.
Nem ember által készített.
And it's way more perfect and superior to anything here on earth.
És sokkal nagyszerűbb, tökéletesebb, mint bármi itt a Földön.
And this is what now, in the middle of chapter 9, the writer continues with, verse 11.
A 11-es fejezetben folytatjuk, a 11-es versben, a 9-es fejezetben.
In chapter 9. When Christ came as high priest of the good things that are already here, he went through the greater and more perfect tabernacle that is not man-made. That is to say, not a part of this creation.
Krisztus pedig, mint a jövendő javak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb sátoron átjelent meg, amely nem emberkéz alkotása, azaz nem e világból való.
He did not enter by means of the blood of goats and calves, but he entered the most holy place once for all by his own blood, having obtained eternal redemption.
Nem is bakok és bikák vérével, hanem a tulajdon vérével ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, és örök váltságot szerzett.
So the tabernacle is not man-made.
Tehát ez a sátor, ez nem ember kéz által alkotott.
Not part of this creation.
Nem e világból való.
And I throw this out to you for those of you who like to think.
És így feldobnám azok számára, akik szeretnek gondolkodni.
It's interesting that in Corinthians, 1 Corinthians 3, it says that we are the temple of the Holy Spirit.
És ugye az az igevers, az 1 Korintus 3-ban ott áll, hogy most már mi vagyunk a Szentlélek temploma.
And in 1 Peter 2, it says that we as the body of Christ are being built up as a spiritual house.
És az 1 Péter 2-ben pedig az van, hogy mi Isten népe, mint egy lelki házzá épülünk.
And you know, sometimes, well, as Christians we use this phrase, Jesus came into my heart.
Keresztényként használjuk ezt a kifejezést, hogy Jézus beköltözött a szívembe.
Sometimes if we ask a little child who's received Christ, we say, where does Jesus live?
Ha egy kis gyermeket megkérdezzük, hogy hol lakik Jézus.
And if they answer, in my heart, we say, good.
Ha azt válaszolják erre, hát a szívemben, akkor az egy jó válasz. Annak tartjuk.
Maybe it just sounds sweet, but maybe there's something very right about that.
Lehet, hogy ez nagyon kis aranyosnak tűnik ez a válasz, de lehet, hogy nagyon is igaz.
The dwelling place now is as a temple of the Holy Spirit is you and me.
Most már a Szentlélek temploma, te meg én vagyunk.
It's incredible thought.
Ez egy döbbenetes gondolat.
I don't know how that works.
Nem is értem, hogy ez hogy működik.
But the scripture says we are now the dwelling place of the Holy Spirit.
De az ige leírja, hogy most már mi vagyunk a Szentléleknek mi adunk lakozást a Szentléleknek.
Now the high priest had to always enter the holy of holies with blood. He could never enter the holy of holies without blood. It always had to be with blood.
A főpapnak pedig a szentek szentjébe csak úgy lehetett bemennie, ha vérrel ment be.
And Christ followed this, it's just that the blood he entered with was his own.
A Krisztus követte ezt a szokást, de ebbe az esetben, az ő esetében a saját vére által.
And if you notice the very last couple of words of 12, it says he got eternal redemption for us. We were eternally redeemed.
A 12-es vers végén azt olvassuk, hogy ő által örök váltságot szerzett nekünk.
And this business of redeemed has a concept of being bought. We were bought with a price.
Tehát ez az örök váltságot szerzett, ebben a valami váltságot szerezni valamilyen, ez azt is jelenti, hogy azért az valami pénzen, vagy valami értéken, áron lett megvéve.
And with this purchase, there was no return policy.
Ezzel a vásárlással azonban nincs ilyen csere garancia.
When I lived in America, I really appreciated the very generous return policies for all the stores there.
Amikor Amerikában éltem, nagyon értékeltem, hogy ott az áruházak, a boltokban nagyon nagyvonalúak ezzel kapcsolatban.
I mean, most of the stores they have like 3 months you can take something back.
Legtöbb helyen 3 hónapig vissza lehet bármit vinni.
There's one store called Neiman Marcus. They allow you to bring back something or to exchange something after 1 year.
Neiman Marcus nevű áruházlánc, erről lett híres, hogy ő aztán hirdette magát, hogy 1 évig vár, bármit visszavihetsz, vagy visszacserélhetsz.
That's right, Tracy, isn't it?
Így van ez, Tracy.
American lady over there.
az amerikaiakat kérdezi Mark, ez döbbenetes.
I bought a couple of shoes. I mean, yeah, obviously a couple of shoes. I bought a pair of shoes here about 2 years ago, and I took them back after 2 days, and they said nem.
Tehát itt vettem egy cipőt, egy pár cipőt, és két nap múlva visszavittem, és azt mondták, hogy nem.
There is no return policy when Jesus bought us with a price.
De akkor, amikor Jézus megváltott minket és megvásárolt minket, arra már arra nincs ilyen visszavásárlási garancia.
Eternally redeemed.
Mi örökre, örök váltságot élvezünk.
Verse 13.
13-as vers.
The blood of goats and bulls and the ashes of a heifer sprinkled on those who are ceremonially unclean sanctify them so that they are outwardly clean.
Mert ha bakok és bikák vére és tehén hamva tisztátalanokra hintve megszentel, vagyis külsőleg tisztává tesz.
Now, if you read the book of Leviticus, you will see many requirements for sacrifices that the Jews had to give over and over and over again.
Ha három Mózest elolvassátok, akkor látjátok, hogy mennyi különféle áldozat volt megkövetelve a zsidóktól, amit be kellett újra meg újra mutatniuk.
And this is referring to some of those sacrifices and offerings they had to give.
És ezek az igeversek itt tulajdonképpen ezekre az áldozatokra vonatkoznak.
The Day of Atonement, Yom Kippur, was once a year.
A Yom Kippur az engesztelés napja.
And you can read all about it later in Leviticus 16.
A 3 Mózes 16-ban elolvashatjátok az erről szóló részt.
But basically here's what would happen.
Igazából a következő történt.
The high priest would enter the holy of holies 2 times on that day.
Azon a napon a főpap kétszer ment be a szentélybe.
And by the way, it's the only day of the year he could enter the holy of holies.
Mellesleg ez az egyetlen nap az évben, amikor a szentek szentélybe bemehetett a főpap.
First he would ceremonially wash. And then he would put on a very simple linen garment.
Először tehát bemegy és egy ilyen tisztálkodást végez, ami miután felvesz egy nagyon egyszerű gyolcsruhát.
He would then enter the holy of holies with the blood of a bull that had been sacrificed.
Majd a bika vérével bemegy a szentek szentjével, az a bika, amit ott előtte feláldoztak.
And that blood of the bull would be sprinkled in the holy of holies on the mercy seat.
Beviszi tehát a bikának a vérét, és azt ráhinti az engesztelés helyére, a szövetség áljának a tetejére.
And that would be the offering of sacrifice for his sins, the high priest's sins.
Ez tehát az ő, a főpap saját bűneiért való áldozat.
Then he would go outside.
Majd kimegy.
2 goats would be brought to him.
Majd hoznak 2 kecskét.
They would throw lots. And one of the goats would be sacrificed.
És sorsot vetnek erre a 2 kosra, és az egyiket feláldozzák.
The other goat, they would place their hand, the priest would place their hands on the goat and confess the sins of the people.
A másik kecskét fogja a főpap, és megvallja a nép bűneit.
Because when you place your hands on something, it represents identification with.
Azzal, hogy kezét rátette arra az állatra, ha bármire a kezünket tesszük, akkor avval mint egy azonosulunk.
That's why we, when somebody is going out, for example, on a mission trip, we lay our hands on them, identifying with them.
Ezért is van az például, hogy látjátok, amikor mondjuk valakit kiküldünk a misszióba, és értük, imádkozunk, akkor a kezünket rájuk téve imádkozunk, ezzel mutatva, hogy azonosulunk velük.
So the priest would lay the hands on the goat and confess the sins of the people onto the goat.
A pap a kezét a kecsken fejére teszi, és megvallja a nép bűneit.
And then an appointed person would have to take the goat out into the wilderness.
Majd egy kinevezett személy elvitte ezt az állatot a pusztaságba,
and then let it
pusztába,
go.
És ott elengedték, szabadon engedték.
Representing a shadow of our sins being gone forever.
Ez mint egy jelképezte, hogy a bűneinket, amelyet így elengedve eltűntek.
And then the other goat that had been sacrificed, the high priest would enter with the blood of that goat into the holy of holies.
Aztán a másik kecske, amit viszont feláldoztak, annak vérével a szentek szentjébe bemegy újra a főpap.
And that sacrifice, that blood would represent the sins of the people.
Ez a vér pedig az emberek bűnéért mutatott áldozat.
So the blood of the bull representing the sins of the high priest and the blood of the goat representing the sins of the people.
A bika vére tehát a főpap bűneit jelképezte, a kecskevak vére pedig a népét.
And then we also see in this verse the ashes of a heifer.
Ebben a versben látjuk, hogy itt van leírva ennek a tehénnek a hamva.
A heifer is a female calf.
A tehén az egy női marha.
Miért vicces?
Because in Hungarian, it means a cow is a cow.
Okay. Maha pökül. Igen. So, okay. So, now, we're going to read out of Numbers 19 what this business of ashes of a heifer was.
A 4 Mózes 19-ben elolvassuk, hogy mi is történt ennek a tehénnek a hamvával.
And I'm going to use, the reason I'm using this, I'm using it as one example of the many, 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 many requirements that, of what the Jews had to go through in this sacrificial system.
Ezt, amit most felolvasunk, csak példakép fogom felhozni, hogy ez is egy példa arra, hogy mennyi minden különböző dolgot kellett elvégezniük és betartaniuk és bemutatniuk a zsidóknak.
For whatever reason, the Lord had very specific requirements, and He obviously had specific reasons.
Tehát az áldozati rendszerükbe Istennek nagyon konkrét elvárásai és konkrét rendszert adott számukra.
You'll see what this was about as you read it. Numbers 19.
Meg is fogjátok ezt látni, hogy olvassuk. 4 Mózes 19.
Verse 1. The Lord said to Moses and Aaron, this is a requirement of the law that the Lord has commanded. Tell the Israelites to bring you a red heifer without defect or blemish, and that has never been under a yoke.
Azután így beszélt az Úr Mózeshez és Áronhoz. Ez a törvény rendelkezése, amelyet megparancsolt az Úr. Mondd meg Izrael fiainak, hogy vigyenek neked egy hibátlan, vörös tehenet, amelynek semmiféle fogyatkozása nincs, és még nem volt rajta iga.
Give it to Eleazar the priest. It is to be taken outside the camp and slaughtered in his presence. Then Eleazar the priest is to take some of its blood on his finger and sprinkle it 7 times toward the front of the tent of meeting.
Adjátok azt Eleázár papnak, és ő vitesse ki azt a táboron kívülre, és vágják le a jelenlétében. Vegyen Eleázár pap vért az ujjával, és hintsen a vérből 7-szer a kijelentés sátra elé.
While he watches, the heifer is to be burned. Its hide, its flesh, blood and offal. The priest is to take some cedar wood, hyssop and scarlet wool, and throw them onto the burning heifer.
Azután égessék el a tehenet a szeme láttára, a bőrét, a húsát és a vérét a ganéjával együtt égessék el. Vegyen a pap cédrusfát, izsópot és karmazsin fonalat, és dobja a tehén égő részei közé.
After that, the priest must wash his clothes and bathe himself with water. He may then come into the camp, but he will be ceremonially unclean till evening. The man who burns it must also wash his clothes and bathe with water, and he too will be unclean till evening.
Azután mossa ki ruháját a pap, mosakodjék meg vízben, majd menjen be a táborba, de tisztátalan lesz a pap estig. Mossa ki vízben a ruháját az is, aki elégette a tehenet, és mosakodjék meg vízben, de tisztátalan lesz estig.
So the heifer has been burned.
Tehát ezt a tehenet elégetik.
Verse 9.
9-es vers.
A man who is clean shall gather up the ashes of the heifer and put them in a ceremonial clean place outside the camp. They shall be kept by the Israelite community for use in the water of cleansing. It is for purification from sin.
Egy tiszta ember szedje össze a tehén hamvát, helyezze el a táboron kívül egy tiszta helyre, és legyen az Izrael fiai közösségé, hogy vétektől megtisztító vizet készítsenek vele.
The man who gathers up the ashes of the heifer must also wash his clothes, and he too will be unclean till evening. This will be a lasting ordinance both for the Israelites and for the aliens living among them.
De mossa ki a ruháját az, aki összeszedi a tehén hamvát, és legyen tisztátalan estig. Örök rendelkezés legyen ez Izrael fiai és a köztük tartózkodó jövevények részére.
I think this is kind of a complicated process.
Ez számomra egy kicsit komplikált folyamat.
Interesting details.
Vagy legalábbis elég érdekes részletekkel bír.
And you saw there in 9 that these ashes are to be sprinkled, I mean to be mixed with water, and they for a purification of sin.
És azt látjuk a 9-es versből, hogy ennek a tehénnek a hamvát, hogyha vízzel összekeverték, akkor vétektől megtisztító vizet kapta.
Now these ashes lasted a long time, and according to the records, there were only 6 heifers used the whole period of the sacrificial Jewish sacrificial system.
Egy tehénnek a hamva nagyon-nagyon sokáig elég volt. A leírások alapján a zsidó áldozati rendszer ideje alatt végig összesen csak 6 ilyen tehenet kellett megégetni.
And apparently the last one was sacrificed in AD 58.
Az utolsó tehén 58-ban lett így feláldozva.
Now apparently there are people today in Israel looking for a red heifer so that it can be sacrificed for ashes for when they build the temple again.
Már ma is a zsidók keresik azt a, ezt a tehenet, ezt a vörös tehet, ezt a tökéletesen vörös szőrű tehenet, akit majd ilyen célokra fel lehet áldozni, amikorra, mert ugye előre tervezik, hogy újra vissza fog állni az áldozati rendszer.
Because apparently a red heifer is very unusual.
Mert nagyon-nagyon ritka a vörös tehén.
Now all this work.
Mindez a sok minden.
For only outward purification.
És mindez csak külső megtisztulást ad.
It didn't cleanse inside.
Belül nem tisztít meg.
But Christ's sacrifice and blood cleanses inside, internal. The new covenant is internal.
De Krisztus áldozata, ő belülről is megtisztít minket.
Verse 14.
Az új szövetség egy belülről fakadó szövetség.
Verse 14 of Hebrews 9.
Zsidó 9:14-es vers.
How much more then will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself unblemished to God, cleanse our consciences from acts that lead to death, so that we may serve the living God.
14-es tehát, akkor a Krisztus vére, aki örökkévaló lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul az Istennek, mennyivel inkább megtisztítja lelkiismeretünket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljunk az élő Istennek.
I first want you just to notice, by the way, here, the Trinity at work.
Szeretném, ha észrevennétek itt a Szent Háromságot, ahogy itt munkálkodik.
Says the Christ offered himself through the eternal Spirit to God. Christ, Spirit, God.
Azt mondja, akkor Krisztus vére, aki az örökkévaló lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul az Istennek. Tehát itt van Krisztus, a lélek és Isten.
And he offered himself to God through the eternal Spirit unblemished, a very important thing.
Itt az van tehát, hogy az örökkévaló lélek által áldozta fel ártatlanul magát Istennek.
When the lamb was brought to the priest for the sin offering at the tabernacle or temple, the lamb was inspected to see if there was any blemish or spot on that lamb.
Tehát amikor az áldozatul szánt bárányt mondjuk odavitték a papnak, akkor azt először az megvizsgálta, hogy ez teljesen tökéletesen hibátlan-e.
And if that lamb had any spot or blemish on it, it was not accepted.
Ha bármilyen hiba vagy, igen, hiányosságot láttak azon a bárányon, akkor ezt nem fogadták el áldozatul.
A spot, they basically say, was the genetic, if there was anything genetically wrong, and blemish, if there was anything done after it had been born wrong to it.
Tehát a hibákra vagy hiányosságokra azt nézték, az egyik fajta az volt, hogy genetikailag látszott-e valami eltérés az állaton, vagy valami történt-e azóta vele, hogy megszületett, tehát hogy külsőleg tettek-e vele valamit, amitől nem tökéletes.
So this lamb was inspected.
Tehát a bárányt megvizsgálják.
Do you remember when John the Baptist saw Jesus, he said, "Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world."
Emlékeztek, amikor Keresztelő János meglátja Jézust, azt mondja, hogy íme Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit.
Jesus the Lamb was inspected as well.
Jézus, mint a bárányt is megvizsgálták.
Do you remember that few days right before he was crucified, he was brought before the Sanhedrin, the priests of the day, and they questioned him for hours.
Emlékeztek, amikor pár nappal a keresztre feszítése előtt őt is oda vezették a nagy tanács, a papi tanács elé, és órákon át kérdezgették és vizsgálták őt.
They were inspecting him.
Ott vizsgálták őt.
And then after hours of questioning, Pilate comes out to the people and he says, "I find no fault with him. There's nothing wrong with him."
És aztán később, órákkal később Pilátus kijön, és közli a néppel, hogy semmi hibát nem találok ebben az emberben.
He was unblemished.
Tehát hibátlan volt.
They found no fault with him, but they killed him anyway.
Ártatlan volt, hibátlan, és mégis megölték.
So Jesus cleanses our conscience. It's an inward thing.
Jézus megtisztítja a lelkiismeretünket. Ez tehát már egy belső dolog.
It's a superior cleansing than just outward.
Ez egy sokkal feljebb való tisztulás, megtisztulás, mint a külső tisztaság.
And for this reason, he is the mediator, the go-between man and God.
És pontosan ezért lehet ő a közbenjáró, Isten és az emberek között.
Verse 15.
15-ös vers.
For this reason, Christ is the mediator of a new covenant, that those who are called may receive the promised eternal inheritance, now that he has died as a ransom to set them free from the sins committed under the first covenant.
Így tehát új szövetség közbenjárója lett Krisztus, mert meghalt az első szövetség alatt elkövetett bűnök váltságáért, hogy az elhívottak elnyerjék az örökkévaló örökség ígéretét.
In verse 12 we saw that there was eternal redemption.
12. versben láttuk, hogy örök váltságot szerzett nekünk.
And here there's eternal inheritance.
És itt meg azt látjuk, hogy örökkévaló örökséget szerzett nekünk.
At the beginning of Hebrews it says that Jesus was appointed heir of all things. He gets to inherit all things, whatever all things are.
A zsidókhoz írt levél elején látjuk, hogy Jézus az, aki mindenek örököse, bármit jelentésen is a minden, a mindenség.
It says in scripture, I am a co-heir with Christ.
De az ige azt is írja, hogy mi örökös társai vagyunk Krisztusnak.
An eternal inheritance that does not go away, that does not fade.
Az örökkévaló örökség, tehát olyan valami, ami nem halványul el, és nem múlik el.
And what's interesting is, if you see at the end of 15, is that Jesus' sacrifice is also good to take away the sins of the people under the first covenant.
És azt látjuk, hogy Krisztus vére, tehát az ő halála, az ő vére meg jó váltságot szerez azoknak is, akik az első szövetség alatt haltak meg.
His sacrifice stands just as much for everybody after the sacrifice as everybody before him.
Tehát az ő áldozata ugyanúgy érvényes mindazokra, akik az áldozatá után érkeznek, és azokra is igaz, akik előtte voltak.
Verse 16.
16-os vers.
In the case of a will, it is necessary to prove the death of the one who made it, because a will is only in force when somebody has died. It never takes effect while the one who has made it is still living.
Mert ahol végrendelet van, ott a végrendelkező halálának is be kell következnie. Mert a végrendelet csak halál esetén érvényes, amíg a végrendelkező él, addig érvénytelen.
Now this word will here in the Greek is the same word covenant, testament, agreement.
Ugyanaz a szó tehát a görögben, az a szó, ami itt a végrendelet, az egyben jelenti a megegyezést, a
igen. Covenant, testament, agreement.
Egyesség, megegyezés.
And for example, when we, I don't know what you in the Hungarian, but in English we call the Bible the Old Testament and the New Testament.
Ugye a Bibliában mi is Ószövetséget, Ószövetségnek nevezzük, és Újszövetségnek.
But you could actually refer to the Bible as, this is the Old Covenant, the first part, and this is the New Covenant.
És magyarban ez milyen jól működik, mert tevel kifejezzük egyben azt, hogy egy régi szövetség és egy új szövetséget ír le.
And here's what so the words were used interchangeably in the Bible.
Tehát ezeket a szavakat egymással felcserélhető módon, egymás szinonimájaként használjuk.
And what he's saying here is that in order for the covenant to take place, to come into effect, a death had to happen.
Ahhoz tehát, hogy ez a végrendelet vagy szövetség életbe lépjen, halálnak kell bekövetkeznie.
A death was necessary.
Valakinek meg kell halnia.
When Jesus died, the new covenant came into effect.
Amikor Jézus meghalt, az új szövetség lépett életbe.
And even the first covenant had to have some kind of death for it to have effect.
És még valahol
the first covenant had to have a death in order to be effective.
Az első szövetségnek, a régi szövetségnek is kellett, hogy valamilyen haláleset történjen, hogy utána életbe lépjen.
And this is what we see in verse 18.
Ezt látjuk a 18-as versben.
This is why even the first covenant was not put into effect without blood. When Moses had proclaimed every commandment to the law of the law to the, all the people, the blood of calves, together with water, scarlet wool, and branches of hyssop, and sprinkled the scroll and all the people. He said, "This is the blood of the covenant, which God has commanded you to keep."
Innen van az, hogy az első szövetséget sem léptették életbe vér nélkül, mert amikor Mózes a törvény szerint az egész népnek minden parancsolatot elmondott, vette a bikák és bakok vérét vízzel, vörös gyapjúval és izsóppal együtt, és meghintette a könyvet, és utána az egész népet e szavakkal. Ez annak a szövetségnek a vére, amelyet az Isten rendelt számotokra.
So the first covenant also came into effect because of a death signified by blood.
Tehát az első szövetség is valamilyen halál által lépett életbe, és a vér képviselte a halált.
The new covenant comes into effect when Jesus died.
Az új szövetség is úgy lép életbe, hogy Jézus meghal.
Now in verse 20 there, do you know, does it remind you of anything? Verse 20?
A 20-as vers, igevers, emlékeztetteket valamire?
Where Moses says, "This is the blood of the covenant which God has commanded you to keep."
Ez annak a szövetségnek a vére, amelyet az Isten rendelt számotokra.
When we celebrate communion every week,
amikor mi úrvacsorát veszünk minden héten,
we're reminded of what Jesus said.
Arra emlékszünk, amit Jézus mondott és
Jesus lett. Said, "This is the cup of the new covenant in
azt
my
mondja,
blood."
Hogy ez az új szövetség pohar az én vérem által.
Now going on in verse 21.
21-es vers.
Talking about what Moses had to do.
továbbra elmesél, hogy mit kellett Mózesnek tennie.
In the same way he sprinkled with the blood both the tabernacle and everything used in its ceremonies. In fact, the law requires that nearly everything be cleansed with blood, and without the shedding of blood there is no forgiveness.
Aztán hasonlóképpen meghintette vérrel a sátort és az Isten tisztelet minden eszközét is. A törvény szerint majdnem mindent vérrel tisztítanak meg, és a vér kiontása nélkül nincs bűnbocsánat.
If you read through Leviticus, you see that many things had to be sprinkled with blood inside the tabernacle and outside.
Három Mózes, ha olvassuk, meglátjuk, hogy a szentélyben és a szentélyén kívül is nagyon sok mindent kellett vérrel meghinteni.
In God's view, this was purification of the place.
Isten szemében ez jelentette a helynek a megtisztítását.
And look at the last part of 22.
Nézzük meg a 22-es vers második felét.
An incredibly important principle in the entire scripture.
Az igében ez egy nagyon fontos alapelv, amit itt látunk.
Without the shedding of blood, there is no forgiveness.
A vér kiontása nélkül nincs bűnbocsánat.
Incredibly important biblical doctrine.
Ez egy nagyon fontos bibliai tanítás.
Now, since I've been studying this here in Hebrews,
mióta ugye tanulmányozom a zsidókhoz írt levelet így mélyebben,
I have to tell you, this has bugged me.
Ez meg kell, hogy valljam, egy kicsit így zavart.
I said to God, I said, Lord, why did you require so much blood?
Azt kérdeztem Istentől, hogy Istenem, miért követeltél meg ennyi vért?
When you read through Leviticus, it becomes like, what is this all about?
Ha három Mózest elolvassátok, egy idő után már azt érzem, hogy mi ez? Miről szól ez? Miért kell ez?
Under the new covenant, you and I are very detached from really how sometimes brutal that tabernacle courtyard must have looked.
Az új szövetség által mi már nagyon eltávolodtunk attól, hogy milyen is volt az ószövetség rendszere, hogy milyen is volt ez a templom és annak a kertje és ez az egész rendszer, az áldozati rendszer.
I even asked myself, I said, if I'm going to be my most honest here, I said, what is wrong with my God that he needed all this blood?
Igazából, ha őszinte leszek veletek, megvallom, azt kérdeztem, hogy mi baja van az én Istenemnek, hogy ennyi vért követel?
Surely he could have just had a few sacrifices, maybe that would have sufficed.
Hogy elég lehetett volna pár áldozat, az is kielégítő, nem?
But for some reason God had determined that blood was crucial in order for forgiveness of sins to take place.
De valami miatt Isten úgy döntött, hogy a vér az kulcsfontosságú lesz a bűnök bocsánatára.
And maybe we get an idea of this when we read Leviticus 17:11.
És ha elolvassuk a 3 Mózes 17:11-et, egy kicsit talán megértünk valamit.
As we read this.
Ahogy ezt elolvassuk.
For the life of a creature is in the blood. This is God talking, by the way.
Itt tehát Istent idézzük, Isten beszél.
For the life of a creature is in the blood, and I have given it to you to make atonement for yourselves on the altar. It is the blood that makes atonement for one's life.
Tehát, mert a test lelke a vérben van, és én az oltára adtam azt nektek, hogy engesztelést szerezzen értetek, mert a vér a benne levő lélek által szerez engesztelést.
The life of all living things is in the blood.
Tehát minden élő lényben az élet tulajdonképpen a vérben van.
If somebody drained your blood from you right now, you'd be dead.
De ha valaki lecsapolná a véredet, akkor meghalnál.
And when somebody starts to have heart problems, they become very concerned.
És ha valakinek valamilyen szívével kapcsolatos problémái vannak, akkor az is hirtelen nagyon aggasztó.
You know, if your pancreas is starting to be weird, you don't really worry too much maybe, or if you have a liver, they give you another liver. But if your heart starts to give trouble, you get really concerned.
Tehát, ha mondjuk a hasnyálmirigyeddel van valami gond, az nem olyan nagy baj. Ha máj, az fáj, kapsz egy másikat. És hogyha viszont a szíveddel ketyeg, akkor már izgulunk.
Because it's not so much the heart itself, it's what the heart does.
Nem is annyira ami a szív, hanem amit a szív tesz.
It pumps blood all through our bodies.
Az pumpálja az egész testünkbe a vért.
And they've also, when you go to the doctor and he's not sure what's wrong with you, what's one of the first things they give you?
Hogyha nem tudja az orvos pontosan megállapítani, hogy mi is a bajod, akkor mit is ad rögtön?
Blood test.
Egy vérvizsgálatot.
The blood's going to show what's wrong often.
A véred majd megmutatja, hogy mi a baj veled.
And so God says, because there's life in the blood, life has to answer for life. In other words, take away life, but then you get life back.
Tehát mivel a vérben van az élet, ezért, say that again.
You take away life, but then you get life back.
Hogyha elveszünk életet, ezáltal nyerünk életet.
And so he demands blood for the shedding of sins.
Tehát vért követel a bűnök megbocsátásáért.
And maybe it's also because he wanted to show how seriously he views sin.
És lehet, hogy ezzel akarta Isten azt is megmutatni, hogy mennyire komolyan gondolja a bűnt.
You know, we talk about a holy God a lot.
Mi ugye sokat beszélünk a Szent Istenről.
I know it just rolls off my tongue often, a holy God.
Ezt gyakran én is kimondom, hogy a Szent Isten.
But do we really know how holy God is?
De mi valójában tudjuk, hogy mennyire szent a mi Istenünk?
How pure he is?
Hogy ő mennyire tiszta?
So that any slight blemish or unholiness in his presence is huge.
Bármilyen picike, kis eltérés, tisztátalanság, szepültelenség az hatalmas az ő szemében.
I've tried to think through how holy is God.
Megpróbáltam meggondolni, kigondolni, hogy mennyire szent az Isten.
And I can't think it.
És nem tudom átgondolni
ezt.
Nem tudom.
And this is probably going to be almost a stupid analogy.
Lehet, hogy az egész, amit most mondok, egy kicsit túlságosan egyszerű analógia lesz.
But this last week, Ishti made reference on Sunday morning. He made reference to somebody buying a brand new car.
Vasárnap Ishti beszélt valakiről, aki ugye új kocsit vásárol.
Now what if you were to go to a car dealer and you've got the right money and you're ready to pay the price for a brand new car?
Mi van, ha mondjuk, ugye elmész az autókereskedésbe, megvan a pénz, minden oké, kifizeted az autót, a papírok is rendben.
And the salesman shows you a nice looking car, beautiful, sparkling.
Ott van az autókereskedő, megmutatja a gyönyörűen csillogó új autót.
And you say, wow, this looks pretty good. And then he says, oh, by the way, there's a scratch here on the back.
És azt mondja, hogy mondod, hogy hát ez tényleg csodálatos. Aztán mondja veled, közli veled a kereskedő, hogy hát igen, de hátul ott van egy karcolás.
And you go and you look and you say, oh, wow, there is a scratch.
És azt gondolod, hogy tényleg van egy karcolás.
But he says, you won't see it when you're driving inside.
De azt mondja, hogy hát, de ha beülsz, úgyse fogod látni, amikor vezetsz.
Would you buy the car?
Akkor te megveszed?
No.
Nem.
You wouldn't buy the car because of a little scratch.
Nem, mert ott az össze van karcolva.
Because you've got the money to buy a new car.
Mert te összesporoltál annyit, hogy új autót vegyél.
God paid a price through Jesus to buy us. He had the price for brand new people.
Tehát Isten is kifizette azt az árat, ami megvásárolt bennünket. A tökéletes árat fizette ki, hogy minket megvásárolhasson.
He's a holy God. He cannot have unholy people.
Ő szent Isten, és az ő népe nem lehet
tisztátalan. So maybe this business of the blood was to show how serious he views sin.
Lehet, hogy az egész vérrel kapcsolatos dolog Istentől megmutatja számunkra, vagy azért van, hogy meglássuk, hogy milyen komolyan veszi Isten a bűnt.
We kind of rank sins. We rank them.
Mi kicsit úgy kategorizáljuk, vagy rangsoroljuk a bűnöket.
But maybe even that slightest little bit of sin that we think of is to a holy God is absolutely he cannot go near that.
Lehet, hogy mi, amit kis bűnnek kategorizálunk, Isten jelenléti, vagy Isten szemében bűn, az bűn, és ő közelébe sem mehet, semmi közösséget nem vállalhat vele.
And 1 John 1 says it's the blood of Jesus that cleanses us from sin.
Az 1 János 1 elmondja, Jézus vére az, ami megtisztít minket minden
bűntől. Now, God's way of doing things and his economy is not logical to me.
Isten ügyletei, vagy ahogy Isten végzi a dolgokat, az nem annyira logikus számomra.
Jesus said if you want to gain your life, you have to lose it.
Jézus azt mondta, hogy ha meg akarod menteni az életedet, akkor el kell vesztened azt.
Unless a seed falls and dies to the ground, it's not going to live.
Hogy a magnak először a földbe kell hullania és meg kell halnia, mielőtt az kikelne.
When I'm weak, then I'm strong.
És hogy a gyengeségeim közepette vagyok igazából erős.
I don't understand how God does this.
Ezt nem igazán értem, hogy Isten ezt hogy csinálja.
But in his economy, the shedding of blood is absolutely required in order for sins to be forgiven, and we cannot get around it.
Az ő rendszerében azonban elengedhetetlen, hogy a bűnök bocsánatáért vér ontása legyen, és ezt sehogy se tudjuk kikerülni.
When I was in my former church, I was the worship leader, and I picked the songs, and I had a lady come up to me one day.
Én az előző gyülekezetemben a dicsőítés vezető voltam, és én választottam ki ugye a dicsőítésben énekel dalokat, és az egyik alkalommal odajött hozzám egy hölgy.
And she says, Mark, can you please stop picking songs that talk about the blood?
És odajött és megkérte, Mark, nem lehetne, hogy végre ne olyan dalokat válasz, ami már mindig ilyen vérről szól.
She said this blood stuff makes me feel very uncomfortable.
Ez a véres dalok, ezek a vér dolgok engem olyan kényelmetlenül érzem.
And she says, I don't see why we have to sing about it.
És nem is értem, hogy miért kell ezekről énekelnünk.
Well, blood. Christianity without blood is not Christianity.
A kereszténység vér nélkül nem is kereszténység.
Without the shedding of blood, there is no forgiveness of sins.
Mert a vér kiontása nélkül nem lehet, nincsen a bűnök bocsánata.
So in verse 23, the writer goes on here.
A 23-as versben aztán a szerző tovább megy.
It was necessary then for the copies of the heavenly things to be purified with these sacrifices. But the heavenly things themselves with better sacrifices than these.
Szükséges volt, hogy a mennyei dolgok képmásait ezekkel tisztítsák meg magukat, a mennyei dolgokat azonban ezeknél a külön áldozatokkal.
So the copies on earth had to be purified with blood as well, with the sacrificial blood.
Tehát itt a földön mindezen mennyei dolgok képmásait is rituálisan vérrel meg kellett tisztítani.
Verse 24.
24-es vers.
For Christ did not enter a man-made sanctuary that was only a copy of the true one. He entered heaven itself now to appear for us in God's presence.
Mert nem emberkéz alkot a szentélybe. Az igazi képmásába ment be Krisztus. Mert nem emberkéz alkot a szentélybe, az igazi képmásába ment be Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy most megjelenjen az Isten szín előtt értünk.
It's interesting, when Christ was on earth, he went to the temples, but he always stayed in the temple courts. He never went into the holy place or the most holy place, because that was only for the earthly priests or high priests.
Érdekes módon, amikor Jézus itt volt a földön, és mondjuk bement a templomba, ő soha nem lépett be a szentébe, vagy a szentek szentjébe. Ő mindig kívül maradt az előterében, vagy az udvarában a templomba. A szentébe csak a pap menjen be, a földi pap mehet be.
Interesting that he couldn't enter the copy here on earth, but he got to enter the real thing in the heavenlies.
Nem léphetett be az igazi másolatába, hanem aztán ő az, aki belépett a mennyeibe.
Verse 25.
25-ös.
Nor did he enter heaven to offer himself again and again, the way the high priest enters the most holy place every year with blood that is not his own.
Nem is azért ment be, hogy sokszor áldozza fel önmagát, ahogyan a főpap megy be évenként a szentélybe más vérével.
Then Christ would have had to suffer many times since the creation of the world, but now he has appeared once for all at the end of the ages to do away with sin by the sacrifice of himself.
Mert akkor sokszor kellett volna szenvednie e világ kezdete óta. Most azonban egyszer jelent meg az idők végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt.
Christ does not suffer over and over again. His sacrifice doesn't happen over and over again. It was once, one time.
Krisztus áldozata egyszer volt, egyszer s mindenkorra szólt, nem kell újra meg újra szenvednie.
When we celebrate communion every Sunday here,
amikor az úrvacsorát ünnepeljük vasárnaponként,
we don't believe that the bread becomes the actual body, this broken body of Christ, and that the wine or the juice is actually the blood of Christ. We don't believe that.
Mi nem hisszük azt, hogy az a kenyér, vagy pászkadarab az Krisztus megtört teste valóban, és hogy az a kis pohár juice az az ő vére.
His sacrifice was one time.
Mert az ő áldozata egyszer volt.
To do away with sin, not just to cover over it.
És ő akkor egyszer s mindenkorra elvetette, megoldotta a bűn kérdését, nem csak elfedezte a bűnt.
Verse 27. Just as man is destined to die once and after that to face judgment, so Christ was sacrificed once to take away the sins of many people. And he will appear a second time, not to bear sin, but to bring salvation to those who are waiting for him.
És amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután pedig ítélet következik, hogy Krisztus is egyszer áldozatot fel, hogy sokak bűnét elvegye, másodszor majd a bűn hordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják őt üdvösségükre.
Now for those of you who are hoping to be reincarnated,
ti, akik abban reménykedtek, hogy reinkarnálódtok.
Verse 27 spoils you there.
A 27-es vers egy kicsit kilövi az ötleteteket.
It says, just as man is destined to die once.
Mivel azt írja, hogy minden elrendeltetett, hogy az emberek egyszer halljanak csak.
And then he faces judgment.
Aztán pedig az ítélet következik.
The non-believer faces the great white throne judgment.
A nem hívők, a hitetlenek, Isten nagy fehér trónus elé állnak, az ítélet trónus elé.
Where he's judged for his sins or
ahol
her sins.
Meg lesznek ítélve a bűneikért.
And the Christian.
A keresztények viszont.
Does the Christian face judgment?
Vajon a keresztényeknek is szembe kell nézniük az ítélettel?
You think?
Mit gondoltok?
Igen vagy nem? The Christian does not face judgment based on our sin.
A keresztény ember nem fog az ítélet elé, tehát nem lesz megítélve a bűnei alapján újra.
But you can go home and read about it.
De elolvashatjátok 1 Korintus 3-ban.
We absolutely do face judgment at the Bema seat judgment, not the great white throne, the Bema seat judgment.
Igenis, meg fogunk jelenni a Béma trónusa előtt Istennek. Ez nem a nagy fehér ítélő széke Istennek.
And we're judged for the fruit in our lives.
És a mi életünkben megjelenő gyümölcsök alapján leszünk megítélve.
In Corinthians 3 it says, be careful how you build on the foundation of Christ. If you build with hay, straw and stubble, that'll be burned and gone away. You have to build with gold and silver.
A Korintus levélbe tehát int az ige bennünket, hogy vigyázzunk, hogy miből építünk a Krisztusban vetett alapjainkra, hogyha szalmával, szénával, igen, pozdorjával, azt el fogja vinni a tűz, de aranyból és ezüsttel építsünk.
Judged for the fruit in our lives.
Tehát az életünkben levő gyümölcsök alapján leszünk megítélve.
Not for our sins.
Nem a bűneinkért.
That's in Christ taken away.
Mert Krisztusban az már elvetette, mert a bűneinket elvetette Isten.
I was have been a Christian for many years before I fully realized and heard that teaching that I will be judged as a Christian.
Emlékszem, már sok éve voltam keresztény, amikor először hallottam erről egy érthető tanítást, hogy én mint keresztény is igenis meg leszek ítélve.
The first time Christ came, it says here, he came to bear sin.
Ugye a Krisztus, amikor először eljött, azért jött, hogy elhordozza a bűneinket.
When that little baby in a manger that we all get gooey about and oh, isn't Christmas a lovely time? It was not a really pleasant thing that was going to be happening to him.
Tehát amikor ugye eljött ő a jászolba, az a drága kis piros posgás baba, ami miatt mindenkinek megindul a szíve, és milyen szép a karácsony, hát ez annyira neki nem volt szép.
He was coming to bear sin.
Mármint ami előtte állt, és amit át kellett élnie, azért jött, hogy elhordozza a bűneinket.
That's why he was in that manger.
Ezért volt ott akkor a jászolban.
The second time he comes to bring salvation to us waiting for him.
Második alkalommal azonban azért jön, hogy elhozza az üdvösségünket nekünk, akik várunk rá.
And then going on in Hebrews 10 verse 1.
10-es fejezet első vers.
The law is only a shadow of the good things that are coming, not the realities themselves. For this reason it can never, by the same sacrifices repeated endlessly year after year, make perfect those who draw near to worship.
Mivel a törvény az eljövendő javaknak csak árnyékát, de nem a mennyei dolgok valóságos alakját tartalmazza, ezért azokkal az áldozatokkal, amelyeket évenként rendszeresen bemutatnak, sohasem tudják tökéletessé tenni az odajárulókat.
The law was about endless ritual over and over and over and again.
A törvény állandó, ismétlődő rituálékról szólt.
But it never made anybody perfect.
De ez soha senkit nem tett tökéletessé.
Verse 2.
A kettes vers.
If it could have, they would not have had to stop being offered, talking about the sacrifices. For the worshippers would have been cleansed once for all, and would no longer have felt guilty for their sins.
Tehát azt olvassuk, hogy sohasem tudja tökéletessé tenni az odajárulókat. Ez kettes vers, különben megszoktak bemutatása, hiszen akik áldoztak és egyszer megtisztultak, többé nem éreztek volna semmi bűntudatot.
Verse 3.
Hármas vers.
But those sacrifices are an annual reminder of sins, because it is impossible for the blood of bulls and goats to take away sins.
De az áldozatok évről évre a bűnökre emlékeztetnek, mert lehetetlen, hogy bikák és bakok vére bűnöket töröljön el.
And we talked about how the blood of bulls and goats were used on Yom Kippur.
Ugye emlékeztek, hogy említettem, ezzel kezdtem, hogy a bikák és a bakok vérét használták az engesztelés napján.
And all the sacrifices did was to remind the people that they were sinners again every year.
Minden évben az áldozatok bemutatása tulajdonképpen arra szolgált, hogy emlékeztesse a híveket, a népet, hogy bűnösök.
Oh yeah, Yom Kippur is next week. That's right. I have to give a sacrifice because I'm a sinner again.
Ja, hogy a Yom Kippur most jön, tényleg jövő héten lesz az engesztelés napja. Hát kell valami áldozat, mert persze, hogy én is bűnös vagyok.
It was a reminder of your sin as a person.
Ez a személy emlékeztette újra meg újra a bűnösségére.
When we celebrate communion here every Sunday,
amikor vasárnaponként itt az úrvacsorát ünnepeljük.
It's not because Jesus said do this in remember of your sin.
Nem azt mondta Jézus, hogy azért tegyük, hogy emlékezzünk a bűneinkre.
He said, "Do this in remembrance of me."
Hanem azt mondta, hogy tegyétek, ezt tegyétek az én emlékezetemre.
We do this in remembrance of Jesus every
ezt
Sunday.
Tehát azért tesszük, hogy őre emlékezzünk.
And what he did.
És arra, amit ő tett.
Verse 5.
Ötös vers.
Therefore, when Christ came into the world, he said, sacrifice, and this is a quote from Psalm 40.
Ezért, amikor eljön a világba, így szól, és most egy idézet következik a 40-es Zsoltárból.
Sacrifice and offering you did not desire, but a body you prepared for me. With burnt offerings and sin offerings you were not pleased. Then I said, here I am. It is written about me in the scroll. I have come to do your will, O God.
Áldozatot és ajándékot nem akartál, de testet alkottál nekem. Égő és bűnért való áldozatot nem kedveltél. Akkor ezt mondtam, íme itt vagyok, amint a könyvtekercsben megvan írva rólam, hogy teljesítsem a te akaratodat, Istenem.
And in verse 8, the writer explains this quote from Psalm 40 a little bit.
A 8-as versben a szerző megmagyarázza egy kicsit ezt az idézetet.
First he said, sacrifices and offerings, burnt offerings and sin offerings you did not desire, nor were you pleased with them, although the law required them to be made.
Előbb azt mondta, áldozatokat és ajándékokat, égő és bűnért való áldozatokat nem akartál, nem is kedveltél. Ezeket a törvény szerint mutatják be.
Verse 9. Then he said, here I am, I have come to do your will. He sets aside the first to establish the second, and by that will we have been made holy through the sacrifice of the body of Jesus Christ once for all.
De azután így szólt, íme itt vagyok, hogy teljesítsem a te akaratodat. Megszünteti az elsőt, hogy helyébe állítsa a másodikat. Az ő akarata szentelt meg minket Jézus Krisztus testének feláldozása által, egyszer s mindenkorra.
Now, if I were God,
ha én lennék Isten,
I would have thought a good plan would have been this.
Akkor szerintem a következő lett volna egy igazán jó terv.
Okay. I have a perfect, unblemished son, Jesus.
Itt van az én tökéletes, szeplőtelen, hibátlan fiam, Jézus.
I'll send him down to earth.
Elküldöm őt a földre.
And this perfect, unblemished son of mine.
És az én tökéletes, hibátlan fiam.
He will go into the temple and give an offering and sacrifices, perform all these sacrifices and offerings that the priest had to do.
Ő megy majd be, és ő mutatja majd be az áldozatot, amit eddig ugye a papok tettek. Ő a tökéletességében fogja bemutatni majd ezt az áldozatot.
And then everything will be okay.
És onnantól kezdve minden rendben lesz.
But it says here that Jesus is saying about the Father, that he did not want any more sacrifices or burnt offerings. He wasn't pleased with any more.
De Jézus itt ugye elmondja, hogy Isten már nem vágyott több áldozatra, égő vagy bármilyen bűnérvaló áldozatra.
And he says, but God, you prepared a body for me.
Hanem azt mondja, hogy te testet alkottál nekem.
Because he was the sacrifice.
Mert ő maga lett az áldozat.
Not because he was going to give a sacrifice, he was the sacrifice.
Nem azért, hogy ő legyen az, aki bemegy és bemutatja majd a legjobb áldozatot, hanem hogy ő maga legyen a tökéletes áldozat.
And that was God's will.
És ez Isten akarata volt.
And Jesus surrendered to the God's will.
És Jézus alárendelte magát Isten tervének.
And it says in the scripture that Jesus endured the cross because of the joy he could see past the cross.
És Jézusról leírja az ige, hogy elszenvedte a keresztet az előtte, az ő által már a jövőbe látott öröm miatt.
Again, in God's economy, a way of doing things, I don't understand that. That through this great terrible thing of the cross came great joy.
Igazából megint csak ezt nem értem, hogy Isten rendszerében ez hogy működik, hogy a kereszt borzalma és fájdalmán keresztül azon túl aztán öröm van.
And because of Jesus following that will, we now, it says here, in verse 10, have been made holy. Something that the people under the first covenant, the old covenant, never were. They never were made holy.
Tehát mivel Jézus követte Isten akaratát. Azt írja a 10-es vers, hogy az ő akarata szentelt meg minket. Tehát mi szentek, megszentelve lettünk, ami sosem volt igaz az ószövetségi emberekre.
Verse 11.
11-es vers.
Day after day, every priest stands and performs his religious duties. Again and again, he offers the same sacrifices, which can never take away sins.
Minden pap naponként szolgálatba áll, és sokszor mutatja be ugyanazokat az áldozatokat, amelyek sohasem képesek bűnöket eltörölni.
But when this priest had offered for all time one sacrifice for sins, he sat down at the right hand of God. Since that time he waits for his enemies to be made his footstool, because by one sacrifice he has made perfect forever those who are being made holy.
Ő ellenben, miután egyetlen áldozatot mutatott be a bűnökért, örökre az Isten jobbjára ült, és ott várja, hogy ellenségei zsámolyul vettessenek lába elé, mert egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket.
Verse 11. Back to verse
11.
Day after day.
Tehát naponként.
Again and again.
Újra meg újra.
Same sacrifices.
Ugyanazokat az áldozatokat.
Over and over and over again, the sacrifices, and guess what? They never took away sin.
Hogy újra meg újra meg újra bemutatják ugyanazokat az áldozatokat, és sohasem képesek bűnöket eltörölni.
The word atonement is kofar in the Greek, Hebrew.
A Héberben a megszentelődésre a szó a kofar.
Kofar, and it means to cover.
Ez azt jelenti, hogy eltöröl, hogy betakarni.
Under the old covenant, the sins were simply covered over, and Jesus came away to take them away, to send them away forever, like the goat going into the wilderness.
Tehát az Ószövetségben a bűneink, mint a bűnöket eltakarta a vér. Az Új Szövetségben Jézus által ő eltörölte a bűneinket, elküldte, mint az a kecskebak, amit elküldtek a pusztába.
Repetitious ritual changed nothing. It changed nothing. It was just ritual.
Az ismétlődő rituálék semmit nem változtattak meg, csak rituálék voltak.
And in the break between the two services, a lady shared with me, I thought, a very good thought.
És a két alkalom között egy hölgy odajött hozzám, és egy nagyon érdekes gondolatot osztott meg velem.
She said, since last week's teaching and even tonight, she said she's realized that she, when she feels guilty about her sins, she starts to try and do things to compensate outwardly for feeling guilty inwardly.
Érdekes, mondta ő, hogy észrevette, mióta a zsidókhoz írt levélben ezekhez a részekhez értünk múlt héten, meg ez a tanítás is, rádöbbentette, hogy amikor ő bűntudatot érez valami miatt, akkor próbál külsőleg így kompenzálni, és próbálja a belső lelkiismeret, rossz lelkiismeretét külső cselekedetekkel valahogy így kompenzálni.
And she said she realized that they were just outward things, just trying to make herself feel better or look better to other people.
És rádöbbent, hogy ezek a külső dolgok, amiket tesz, azok csak azért vannak, hogy önmagát egy kicsit jobb színbe tüntesse fel mások fele, vagy maga felé egy kicsit jobban érezze magát.
And she said she realized that Jesus is better.
És rádöbbent, hogy Jézus jobb.
And she said it freed her up to realize he's the one.
És azt mondja, hogy felszabadította azt, hogy rádöbbent, hogy ő az, aki ezt elvégzi.
We can get stuck in ritual after ritual, day after day, doing that little thing that we think, okay, God's going to be pleased with me now.
Mi is megragadhatunk ezekben a rituálékban, amikről azt hisszük, hogy na ezek miatt vagyunk jók Istennél, ha ezt megteszem, meg ezt megteszem.
They change nothing.
És igazából semmit nem változtatnak.
It's Christ living by his eternal spirit in you that changes something.
Az, hogy Jézus az ő örökkévaló lelke által te benned lakozik, ez változtat meg mindent.
And the first service on verse 14, I asked them, I said, are you ready for another very important concept?
A 14-es versnél az előző alkalmon megkérdeztem az embereket, hogy készen állnak egy újabb, nagyon fontos alapelvre.
And a lady called out, nem.
Egy hölgy azt válaszolt, hogy nem.
So I said, okay, we'll start here next week, verse 14.
Úgyhogy úgy döntöttem, hogy akkor 14-es verstől folytatjuk jövő héten.
I find these chapters incredibly dense.
Szerintem ezek a fejezetek annyira tömények.
Your brain, if you've been following, should be a little bit tired.
Hogyha valóban követtetek engem, akkor az agyatok elfáradt.
But I really do believe that the word of God, no matter how non-understandable it may seem initially, it works its way in us.
De hiszem, hogy még ha első hallásra érthetetlennek is tűnik Isten igéje, az munkálkodik bennünk.
And as I mentioned before, I said to the Lord, why did you do it this way? Why the blood and the sacrifices? Why was this all necessary?
És ahogy említettem korábban, megkérdeztem Istent, hogy miért ez a sok vér? Miért kellett ez a sok áldozat és vér? Miért volt ez fontos?
Kind of troubled me as a Christian now.
Ez kereszténként engem aggasztott.
And then I was reminded of Ecclesiastes 5.
És aztán a Prédikátorok könyvében így emlékeztetve éreztem magam.
Where it basically says, God is in heaven.
És ami azt írja, hogy Isten a mennyben van.
You are on earth.
Te a földön.
Let your words be few.
Legyen tehát kevés szavad.
He's there.
Ő ott van.
I'm here on this little.
Én itt vagyok ezen a kis.
He created the world.
Ő teremtette a földet.
Without me.
Én nélkülem.
He created me, not me.
Without me?
No, he created.
He created the world without me. Oh, not me. Tehát Isten teremtette a földet, nem
he
Mark.
He created me.
És Isten,
I, not me, created me.
És Isten a teremtette Markot is, nem Mark teremtette Markot.
So he is in heaven.
Ő a mennyben.
He has the wide view.
Ővé a széles látószög.
I'm on earth.
Én itt a földön vagyok.
A very tiny little view.
Kicsi pici kis nézőpontommal.
I will let my words be few.
Ezért legyen kevés szavam.
God is God.
Isten Isten.
Yeah. Let's pray.
Imádkozzunk.
So Lord, we don't always understand everything here.
Uram, nem mindig értünk itt mindent.
But Lord, the result is wonderful.
De az eredménye csodálatos.
That we get, that is, it's for freedom that you set us free.
Hogy Uram, te szabadságra szabadítasz fel minket.
You didn't set us free to do more ritual.
Nem arra szabadítasz fel minket, hogy még több rituálét töltsünk be.
You didn't set us free to get bound again.
És nem azért szabadítasz fel, hogy újra megkötözöttek legyünk.
You set us free for freedom.
Te azért szabadítottál fel minket, hogy szabadságban éljünk.
And Lord, with the death of your son, we are now under a new agreement.
És Uram, a te fiad halála által mi már egy új szövetségben élhetünk.
Help us learn, Lord, what it is just to rest in that new agreement.
Uram, segíts nekünk megtanulni, megpihenni ebben az új szövetségben.
We bless your name.
Áldjuk a te nevedet.
Amen.
Amen.
So we will soon get to the slightly what I consider lighter chapters of 11, 12 and 13.
Hamarosan eljutunk a szerintem egy kicsit könnyebb fejezetekhez, a 11, 12-es, 13-as fejezetekhez.
You guys are doing great hanging in there.
Nagyon ügyesen kitartotok, bírjátok.
Have a blessed week.
Legyen áldott a hetetek.
Remember, our tabernacle is being refurbished.
Ne felejtsétek, hogy a mi kis szentélyünk is felújításra kerül.
The white envelopes here, if you'd like to give a donation for the refurbishment of the front of the building.
Hogyha szeretnétek adakozni a gyülekezetünk homlokzatának a felújításához, akkor a fehér kis borítékok azért vannak a tizedtopozon.
Have a great week.
Legyen jó hetetek.
Sziasztok.